A 15. fejezetben láttuk, és a múltkori alkalommal volt erről szó, hogy az apostoli zsinat, az apostoli gyűlés egy levelet, egy határozatot bocsátott ki, amelyben ugye a vitás kérdéseket rendezve ezt a levelet elküldték Antiókiába egy küldöttséggel, amelynek tagjai voltak Pál, Barnabás, és azt látjuk, hogy Júdás és Silás, ugye ez nyilván egy másik Júdás, és Silás is. És utána azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor elvitték ezt a levelet Antiókiába, felolvasták az apostoli gyűlésnek a határozatait, akkor utána azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás is Antiókiában időztek, tanítva és prédikálva másokkal és többiekkel az Úrnak ígéjét. Tehát Pál és Barnabás még Antiókiában maradt egy ideig. És itt szeretnék bekapcsolódni a mai előadásunknak a gondolat menetébe. A 15. fejezet 36-tól terjedő verseit olvassuk el, tehát apostolok cselekedete 15. fejezet 36-tól terjedő verseiben a következőt olvassuk. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak: visszatérve, most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak ígéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért úgy, hogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott Ciprusba. Pál pedig Silást választván maga mellé elment, az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárás Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Tehát azt olvassuk a Szentírásban, hogy egy vetekedés támadt Pál és Barnabás között, egy nézeteltérés adódott közöttük, és ez a nézeteltérés, a vélemény különbözőség miből adódott. Ugye az első misszió útját befejezve Pál apostol, ugye elmentek Jeruzsálembe Barnabással, ugye a vitás kérdések lerendezése érdekében visszatértek Antiókiába, és utána Pálnak az volt a javaslata, ahogy olvastuk a 36. versben, az volt a javaslata, hogy visszatérve látogassák meg azokat a helyeket, ahol idáig hirdették az Úrnak igéjét, hogy hogy vannak azok az emberek, azok a hívők, akik elfogadták az evangéliumot, és hogy erősítsék, látogassák meg újra a gyülekezeteket. Pál felvetette ezt a gondolatot, ezt a tervet, és nézzük meg, hogy utána azt olvastuk a 37. versben, hogy Barnabásnak az volt a véleménye, hogy vegyék mellé, maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Miért volt ez egy említésre méltó javaslat? Azért, mert emlékezzünk vissza, és lapozzunk vissza a Bibliánkba, apostolok cselekedete 13. fejezetéhez, és ott olvassuk el az 5. és 13. verset, ez Pál apostol első misszió útja során történt, azt olvassuk az 5. versben, hogy mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És utána a 13. versben ezt olvassuk ugyanebben a fejezetben, hogy elhajózván pedig Páfuszból Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek, János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Tehát azt látjuk ebben a szakaszban, hogy amikor elment Pál és Barnabás az első misszió útjára, akkor János is kísérte őket, akinek a másik neve Márk volt, de János nem volt hozzászokva ehhez a fajta munkához, ehhez a szolgálathoz, a sok viszontagsághoz, nehézséghez, amivel körül voltak véve, és elbátortalanodott. És János egy idő után elhagyta Pált és Barnabást, visszatért, nem folytatta velük az utat, és éppen ezért, nézzük meg újra a 16. fejezet 37. verset, a 16. fejezet 37. versében azt olvassuk, hogy Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik, Pál azonban, a 16. fejezet 37 és 38. versében azt olvassuk, Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Tehát Barnabásnak az volt a véleménye, hogy szavazzanak bizalmat Jánosnak, hiszen kezdő, tapasztalatlan volt, megfélemlett, félelmes szívű volt, de látott benne olyan tehetséget, olyan odaszánást, hogy igen, nevelhető és fejleszthető ebben a munkában. Pálnak viszont meg az volt a véleménye, hogy aki megfutamodott, aki nem vállalta velük együtt a nehézséget az első missziút során, az ne menjen velük. Az ne vállalja az ige hirdetésnek ezt a fajta szolgálatát, az ne legyen az evangélium hirdetője és terjesztője, aki megfutamodik a nehézségek elől. Tehát ez a meghasonlás és véleménykülönbség volt kettejük között, Pál és Barnabás között. És ezek a történetnek a kapcsán szeretném azért itt megjegyezni, hogy ebből a történetből egyértelműen az derül ki, és az látszik, hogy Pál apostol, noha Szentlélekkel teljes ember volt, a Szentlélek kiáradásának az időszakában vagyunk, de mégsem volt tévedhetetlen. Senki ember nem volt tévedhetetlen, mert később látjuk majd, hogy Pál János, azaz Márk megítélésében nem a helyes álláspontot foglalta el, később meg is változtatta a véleményét Jánossal kapcsolatban. Ez ebben a helyzetben olyan meghasonlást támasztott közöttük, hogy ketté váltak, Pál és Barnabás ketté váltak. Mert Pál maga mellé vette Silást, aki az evangéliumnak egy ismert tanítója, képviselője volt, és ugyanakkor pedig Barnabás választotta Jánost, azaz Márkot, és vele indult el. De Pál apostol később belátta azt, hogy igen, János mégis alkalmas a munkára, nevelhető, tanítható, és szeretnék ezzel kapcsolatban két igét felolvasni, hogy később Pál apostol hogy beszél Jánosról. Így olvasom a Timóteusi második levélből, a Timóteusi második levél negyedik fejezetének a 11. verséből, a Timóteusi második levél negyedik fejezet 11. versében ezt mondja Pál: egyedül Lukács van velem. Márkuszt magadhoz vévén hozd magaddal, mert nékem alkalmas a szolgálatra. Tehát később valóban Pál belátta az, hogy fejlődött János, azaz Márk, fejlődött a hitben, a szolgálatban, a tűrésben, és azt mondja, hogy igen, neki is alkalmas a szolgálatra. És nézzük meg, hogy a Kolossé levélben hogy nyilatkozik. A Kolossé levél 4. fejezetének 10 és 11. versében ezt írja a gyülekezetnek, a kolossébeli gyülekezetnek: köszönt titeket Arisztárkusz, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, kifelől parancsolatokat vettetek, ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen, és Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók. Csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, akik nékem vigasztalásomra voltak. Pál apostolnak hány ember volt a vigasztalására? Alig néhány ember. Azt olvassuk, hogy ugye itt volt Márk, akkor itt volt Jézus, kit Justusnak hívnak, és azt mondja, hogy csak ők voltak azok, akik vigasztalására voltak. Tehát valóban megváltozott a véleménye később Márkról, és felülbírálta a korábbi véleményét. De ez ebben az esetben, ebben az adott esetben azt eredményezte, hogy Pál és Barnabás, akik idáig együtt végezték a missziószolgálatot, most elváltak egymástól, mind a ketten más-más segítő társal indultak el erre az útra, a saját útjukra. Szeretnék azért itt megállni, és még egy gondolatot megjegyezni, hogy figyeljük meg, Pál nem azt mondta, hogy jó, akkor én megyek egyedül, Barnabás sem azt mondta, hogy én is megyek egyedül, hanem mind a ketten választottak maguk mellé még társat, segítő társat, akik mellettük vannak. Jézus is így küldte ki a tanítványait. Jézus is nem egyedül küldte ki, hanem kettessével. Miért? Óriási lelki teher volt mindannyiukon. Az evangéliumot ilyen területekre, ismeretlen területekre, még ahol nem ismerik az Isten igéjét, elvinni. Rengeteg támadás, ellenállással találkoztak. Szükségük volt egymás segítségére, támogatására, a közös imádságra. És figyeljük meg az életben, ha valakinek van egy olyan társa, van valaki mellette olyan, aki valóban hitben tudja erősíteni, milyen hatalmas támaszt tud jelenteni. Amikor az egyik elcsügged, a másik fel tudja emelni őt, mert imádkozni tud érte, tud neki segíteni. Igen, Jézus soha nem akarta azt, hogy emberek ezt a lelki terhet egyedül hordják, hanem kettesével küldte ki az övéit, és így ment ezek után tovább. Pál és Silás is, valamint Barnabás és Márk így mentek el kettessével az útjukon. És nézzük meg ezek után Pál apostol második misszió útjának, most az első szakaszáról fogunk szólni. Ez időszámításunk után 49 és 53 között volt ez a második misszió útja Pál apostolnak. És nézzük meg, hogy mi volt a célja ennek az útnak. Ennek az útnak az volt a célja, amint már az előbb olvastuk is a 36. versben, csak utalnék rá, hogy Pál azt javasolta Barnabásnak, hogy visszatérve látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogy hogyan vannak. Tehát megalapították a gyülekezeteket, hirdették az evangéliumot, de nem hagyták magukra az embereket, a megtért hívőket, hanem újból és újból visszamentek. És ez volt ugye az első ilyen visszalátogatás, visszamentek, hogy megnézzék, hogy vajon hogy állnak hitben, miben van hiányuk, lelkileg erősítésre szorulnak-e. És igen, így történt, hogy utána a 41. versben így olvassuk, a 41. versben, a 16. fejezet 41. versében, hogy és Pál és Silás eljárta Szíriát és Szilíciát, erősítve a gyülekezeteket, és a 16. fejezet első versében, jutott pedig Derbébe és Lisztrába. Igen, elmentek újra ezekre a helyekre, és a 16. fejezet 4. versében pedig azt olvassuk, a 16. fejezet 4. versében, hogy amint átalmentek a városokon, meghagyták nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyet végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének. A gyülekezetek azért erősödtek a hitben, és gyarapodtak számban naponként. Igen, ez volt ennek a második misszió útnak az elsődleges célja és feladata. És nézzük meg ezek után az elsőtől harmadikig terjedő verset, hogy amikor eljutottak Derbébe és Lisztrába, akkor egy újabb tanítvánnyal, egy újabb szolgálattevővel lettek gazdagabbak, egy újabb munkatársal, aki Pálnak munkatársa lett, és a munkát tudták együtt végezni, és nézzük meg, ki volt ez az újabb munkatárs, így olvassuk. És jutott pedig Derbébe és Lisztrába, és imé volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia, kiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban levő atyafiak. Ezt Pál magával akarva vinni, és vévén körülmetélte őt a zsidókért, kik azokon a helyeken vannak, mert ismerték mindnyájan az ő atyát, hogy görög volt. Ugye ismerjük Pálnak a Timóteushoz írott két levelét is, tehát Timóteus egy hűséges munkatárs volt, és itt ezen a második misszióúton, az első állomáson találták, szinte az első állomások egyikén találkoztak Timóteussal, és nézzük meg, mit tudunk Timóteusról. Ő egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának volt a fia. És ez a Timóteus, szeretném, hogyha egy másik igét is fellapoznánk a Timóteusi második levél első fejezetének 5. verséből, a Timóteusi második levél első fejezet 5. verséből, azt írja Pál apostol később Timóteusnak, hogy eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loiszban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Tehát azt olvassuk, hogy ennek a Timóteusnak a hívő édesanyja és nagymamája nevelte Timóteust Isten félelemben, és egy másik helyen Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy gyermekségettől fogva tudod az írásokat. Gyermekségettől fogva. Tehát egész kis gyermekkora óta őt hitben és Isten félelemben nevelték. És Pál apostol magához veszi Timóteust, hogy együtt menjenek és kiképezze őt erre a szolgálatra, az evangélium hirdetésének és terjesztésének szolgálatára. És azt olvassuk, hogy mielőtt elindultak volna ezen az úton, azt olvassuk, hogy Pál a zsidókért körülmetélte őt. Tehát ugye kérte Timóteust, figyelmét felhívta erre, hogy szükséges lenne a körülmetélkedés. De álljunk meg itt egy pillanatra, miért volt erre szükség? Pál miért javasolta Timóteusnak a körülmetélkedést? Ugye az új szövetség időszakában vagyunk, és a körülmetélkedés az Ószövetségben volt a szövetségnek a jele Isten és az ő népe között. Most Pál, aki valóban eljutott már arra a világosságra, hogy az ószövetségi ceremoniális törvények érvényüket veszítették, akkor most miért kéri mégis Timóteust erre, hogy metélkedjen körül? Mit olvastunk az igében? A zsidókért. Azt mondja, hogy a zsidókért, mondja az apostolok cselekedete 16. fejezetének a 3. verse. Azt mondja, hogy a zsidókért kellett neki körülmetélkedni. Miért? Azért, mert a zsidók, ugye nagyon sokan nem jutottak még el a Krisztus megismerésére, elfogadására, és hogyha valaki olyan hirdette nekik a Krisztusról való evangéliumot, aki ráadásul körül sincs metélkedve, aki látszólag ugye minden ószövetségi ceremoniális dologgal szakított, eleve ellenszem volt bennük az ilyen emberek iránt, és elutasították volna Timóteust is, és nem fogadták volna be az evangéliumot az ő prédikálása nyomán, tehát éppen ezért Pálnak ez a körültekintő magatartása volt, hogy a zsidókért, nem azért, mintha ennek bármi hitbeli haszna lett volna, hanem azért, hogy mindent megtegyenek azokért az emberekért, azokért a zsidókért, akik még nem fogadták el Krisztust. Hogy ne legyen semmi akadálya annak, ne legyen semmi kifogás, vagy olyan ok ne legyen, ami valóban gátat jelenthetne abban, hogy ők elfogadják Krisztust, elfogadják az evangéliumot. És ezek után Timóteus is csatlakozik hozzájuk, kíséri őket, és valóban később Timóteus egy olyan hatalmas szolgálatot és munkát végző munkatárs volt, akire feladatokat, terhet lehetett rábízni. Isten hatalmas eszköze is volt Timóteus. Itt kezdte a szolgálatát Pál apostol mellett. És nézzük meg ezek után a történetünk folytatását, nézzük meg, hogy ez a második missziót hogy folytatódik. A apostolok cselekedete 16. fejezetének a 6-tól 10-ig terjedő verseit olvassuk el a következőképpen. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltatának a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Mísia felé menvén igyekeznek Bitíniába jutni, de nem ereszté őket a lélek. Áthaladván azért Mísián lemenének Troásba, és azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte kérve őt, és ezt mondva, jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezének elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Nézzük meg a történetnek ezt a részét. Azt olvassuk, hogy ők elindulnak nyilván, hogy nekik is voltak terveik, hogy merre akarnak menni, milyen munkát akarnak végezni, hol akarnak prédikálni. És nézzük meg, azt olvastuk itt a 6. versben, hogy eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Megvolt a maguk elgondolása, nyilván az Isten elé vitték, az Isten elé tárták minden tervüket, és az Úr nyilvánvalóvá tette, hogy most nem ezen a területen kell tovább tevékenykedniük. Eltiltattak a lélektől. Tehát nem engedte a lélek ezen a területen tevékenykedni. Akkor azt olvastuk, hogy elindultak Mísia felé, de nem eresztette őket a lélek, úgyhogy Bitíniába akartak menni. Arra sem mehettek. Mit látunk a történetnek ebben a néhány versében? Ki volt az, aki ezt a munkát irányította és végezte? Nem más, mint a Szentlélek. Ők eszközök voltak. Az Isten vezetésére bízták magukat. De ők csak eszközök voltak. Ők nem látták át, hogy hol van a legnagyobb szükség arra, hogy menjenek oda az egy-egy városba hirdetni az evangéliumot, prédikálni, de a lélek pontosan tudta, hogy merre és hova kell vezetni ezeket az embereket, az ő szolgáit, az ő követeit. És nézzük meg ezek után, a 9. versben pedig azt olvassuk, hogy és azon az éjszakán ugye egy látást is látott Pál, és egy macedón férfiú állt meg előtte, és azt mondta, hogy jer által, és légy segítségül nekünk. Itt megint szeretnék megállni, és szeretném a saját életünkre vonatkoztatni a történetnek ezt a részét. Hogyha mi valóban Krisztus szolgálatába akarunk állni, hogyha mi valóban azt szeretnénk, hogy az Isten evangéliuma terjedjen, Mi valóban az ő kezében eszközök szeretnénk lenni, hogy rajtunk és általunk keresztül is sokan megismerjék az evangéliumot, akkor mi is sok ilyen egyértelmű útbaigazítást kaphatnánk, mint Pál kapott ettől az álombeli, látásbeli macedón férfitől, hogy jel által és légy segítségül nekünk. Gondoljunk abba bele, hogy ebben a világban mi mit látunk magunk körül, mit látunk? Azt látjuk, hogy embertömegek fordulnak el Istentől, nem is foglalkoznak vele. Romlottságot, züllöttséget látunk magunk körül, nem? A gonoszságnak az egyre jobban terjedő mértékét. Pál apostolék mit láthattak abban az időben? Hogy azokon a területeken nem is ismerik az evangéliumot. Ugye mindenhol a bűn mélységeit látták. De az Isten pontosan tudta, hogy hol vannak vágyakozó emberek. Hol vannak olyan emberek, akik, hogyha meghallják a tiszta üzenetet, megnyitják a szívüket az Úr előtt, és az Úr oda vezette őket. És ha mi szívünkben is ott van ez a vágy, hogy embereket megismertetni az evangéliummal, akkor mi is fogunk kapni útbaigazítást Istentől. Utak nyílnak előttünk is, hogy ezzel az emberrel beszélj, itt beszéljél Krisztusról, itt is lehetőség nyílik a szolgálatra. Igen, ha ugyanez a lelkület van bennünk, az Isten bennünket is vezet, és mutat nekünk is utat. És amikor Pál látta ezt a látást, azonnal igyekeztek elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Ebből a Biblia versből is csak egyetlen egy gondolatot szeretnék újból kiemelni. Amikor látták a látást, azonnal igyekeztek elmenni oda. Megértették, hogy az Isten oda hívja őket. Ők nem kérdezősködtek, nem gondolkodtak azon, hogy most jó lesz ez, ha oda megyünk, nem lesz jó, ha oda megyünk. Azonnal készségesen az Úr lelke vezette őket, és mentek oda, ahova az Úr hívta, ahova az Úr vezette őket. Megint szeretnék itt megállni egyetlen egy pillanatra, és szeretnék csak arról egyetlen egy gondolatot megerősítésként mondani, mert a történetünk további részében ennek a mozzanatnak nagyon nagy szerepe és jelentősége lesz, hogy az Úr egyértelmű vezetése volt ez, hogy menjenek el ide Macedóniába, hogy menjenek át oda. Az Úr egyértelmű irányítása és vezetése volt, és Pál és Silás erről mélységesen meg voltak győződve. Majd vissza fogunk erre a mozzanatra térni még a történet további részeiben. És nézzük meg ezek után a történetet, és olvassuk a 11-től a 15-ig terjedő verseket. A 11-től a 15-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Elhajózván azért Troásból egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszba. Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa, és ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű tiatírai városbeli bíborárus asszony, ki féli vala az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Mikor pedig megkeresztelkedék, mind háza népével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszola minket. Troász kikötőváros. És ugye ide értek először, azt olvassuk elhajózván azért Troászból, ugye Macedóniával szemben levő kikötőváros, egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszba, onnan pedig Filippibe. Filippibe mentek, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy ez a Filippi egy olyan város volt, egy olyan hely volt, ahol nem volt zsinagóga. Nem volt zsinagóga, ahol a zsidók szombatonként összetudtak volna gyűlni az imádkozásra, hanem a folyóvíz mellé gyűltek össze rendszeresen, az a néhány zsidó asszony és prozelita asszony, ugye, akik áttértek a zsidó hitre, akik szombatonként összejöttek az imádkozásra, nem zsinagógában, hanem a folyóvíz mellé. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy itt volt egy Lídia nevű tiatírai városbeli bíboráros asszony, ki félte az Istent és hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. És megint szeretnénk most visszatérni, amit az előbb mondtunk, de majd a történetünk vége felé is újra hangsúlyozni fogom ezt. Az Úr vezeti őket erre a helyre. Mit várnánk? Azt várnánk, hogy valami hatalmas megtérés fog ekkor történni, ugye? Az Úr egyértelmű vezetése volt. Ezzel szemben az eredmény mi volt? Egy asszony, egy Lídia nevű asszony, egy bíboráros asszony, és ő volt az, aki családjával, háza népével együtt elfogadta az evangéliumot. Nagy eredmény? Nagy eredmény, vagy nem nagy eredmény? Hát erre azt mondhatnánk, hogy is, ugye? Mert ugye mi általában tömegekben szeretünk gondolkodni. Hányszor olvastunk itt az apostolok cselekedetén ilyet, hogy megtért egy nap 3000 lélek, meg megtért egy nap 5000 lélek. És itt azt olvassuk, hogy elmentek ide az isteni egyértelmű vezetésre, és egy asszony a családjával elfogadta az evangéliumot. Ki kell, hogy mondjuk, hogy hatalmas eredmény. Én mindenképpen azt mondom, ez egy hatalmas eredmény. Egyetlen egy ember is óriási érték. Ezen a területen még egyáltalán nem voltak olyanok, akik elfogadták volna Krisztust, vagy ismerték volna. És ezen a területen ez a Lídia nevű asszony az ő családjával volt az első, aki elfogadta az evangéliumot. És Pál apostolék pontosan tudták, hogy ha az Isten vezeti őket valahova, akkor annak meg lesz a maga eredménye. Nem véletlenül vezet az Úr. Lehet, hogy egy valaki elfogadja, és utána majd az ő munkásságuk nyomán, majd még sokan elfogadják. De az is lehet, hogy csak egy valakiért küld oda bennünket az Úr. De az biztos, hogy ha az Isten küld, akkor menjünk, mert annak a munkának haszna, eredménye és értelme van. De nézzük meg még ezt a történetet, és itt a 14. verset még nézzük meg valamivel közelebbről. Nézzük meg, hogy ez a Lídia, azt olvassuk, hogy ő egy olyan asszony volt, aki Isten félő volt. Tehát ő az Istent ismerte. Ő komolyan vette a Bibliának a tanítását, az Isten szavát, ő egy Isten félő asszony volt. És azt olvassuk, hogy ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Megint szeretnék itt megállni, és szeretném azt kérdezni, hogy vajon hogy van ez? Úgy tűnik ebből a versből, hogy ez mintha egy önkényesség lenne. Az egyik embernek a szívét megnyitja az Isten, és tömegek szívét pedig nem nyitja meg. Vagy hogy van ez? Kin múlik ez, hogy az Isten valakinek a szívét megnyitja? Magán az emberen múlik. Az ember, ha készséget tanúsít az Isten lelkének a késztetésére, akkor, de és itt jön a döntő dolog, az Isten nyitja meg egy embernek a szívét. Tőlem függ, hogy én akarom-e befogadni, hogy én válaszolok-e az ő késztetésére, de figyeljük meg, a Biblia egyértelművé teszi, hogy az Úr nyitja meg az emberi szíveket az evangélium befogadására. Mit mond Jézus? Senki sem jöhet hozzám, hanem ha az Atya vonza őt. Az Atyától van, az Istentől van az elhívás. Az Isten nyitja meg egy embernek a szívét. És milyen érdekes, vajon mit gondolunk, hogy miért nem ez a szó van itt ebben a Biblia versben, hogy az Úr megnyitotta Lídiának az értelmét. Mert ugye nem ez van, hanem megnyitotta a szívét. Miért nem azt mondja, hogy az értelmét? Nem az értelemmel kell nekünk felfognunk az evangéliumot? A Biblia arról beszél, hogy igen, az evangélium befogadása az ember szívétől függ. Szívünkbe fogadjuk be az evangéliumot. Mert minden átlagos ember, ugye persze vannak kivételesen beteg emberek, de egy átlag ember, mindenki rendelkezik annyi értelmi képességgel, hogy el tudja fogadni Krisztust, meg tudja érteni az ő szeretetét, meg tudja érteni a Biblia tanítását, amit Isten közölni akar az emberrel. És ez nem értelmi képességen múlik, Ez egyszerűen a szíven múlik, az ember szívén múlik. Kinyitja meg a szívét az Isten üzenetének a befogadása előtt. Ki az, aki vágyódik Krisztust követni, elfogadja az Isten szeretetét? Igen, annak az Úr valóban megnyitja a szívét, és értelmével is be tudja fogadni mindazt, amit az Isten közöl az emberrel. Nézzük meg ezek után a 15. verset, azt olvassuk, mikor pedig megkeresztelkedék mind háza népével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszolt minket. A megtérésének milyen szép bizonyítéka volt ez. Megtért, és ő azonnal tenni akart valamit, hogy ő is részese legyen ennek a műnek. És unszolta Pálékat, hogy jöjjenek, maradjanak nála. Legyen az egy kis támaszpont, ahonnan majd ki tud indulni az Isten beszéde. Igen, azonnal részestárs akart lenni ő is az evangélium terjesztésében. De itt ennél a Biblia versnél még egy pillanatra meg kell állnunk, és méghozzá azért, mert úgy tűnhet ez a Biblia vers, hogy a Biblia egy ilyen gyors keresztséget állít elénk, mint követendő példát. Itt van Pál és Silás, egy szombatnapon kimennek a folyóvíz mellé, hirdetik a Krisztusról szóló evangéliumot, és Lídia azonnal megkeresztelkedik az ő háza népével együtt. De ne feledjük el, hogy itt nem erről volt szó. Mert Lídia és az ő háza népe pontosan ismerte a Bibliának a tanításait, az ószövetségi tanításokat pontosan ismerte, a Biblia erkölcsét. Eszerint éltek, Istenfélő asszony volt. Az ő életükben egy láncszem hiányzott. Az, hogy Krisztust elfogadni messiásként. Krisztust elfogadni messiásként, akiről az ószövetségi proféciák, amiket ők is jól ismertek, szóltak. És amikor Pál nyilvánvalóvá tette ezt előttük, akkor valóban olyan megtérésre jutottak, ami valóban érett keresztséget eredményezett. Tehát megvolt az ismeretük, az előkészítettségük. Csak ez a láncszem hiányzott még ahhoz, hogy valóban ők Krisztus tanítványaivá tudjanak válni. És még egy gondolatot szeretnék itt a 15. versből megemlíteni, mert erre az ígére sokan hivatkoznak a gyermek keresztség kapcsán, amikor azt olvassuk, hogy mikor megkeresztelkedik mind háza népével egybe. Ugye erre szoktak hivatkozni, hogy lám-lám, hát az ő háza népe is megkeresztelkedett, tehát a gyermekek is megkeresztelkedtek. Szeretném azt mondani, hogy sem a zsidók között, sem az őskeresztény gyülekezetben az első században ilyenről nem is hallottak ilyenről, hogy gyermekkeresztség. Egyáltalán nem volt ez gyakorlat, tehát ez nem is feltételezhetjük, hogy itt gyermekekről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az egész háza népével együtt minden felnőtt, értelmes ember, aki szintén befogadta szívével Krisztust, aki vágyakozott vele szövetséget kötni, az egész háza népe a hozzátartozókkal, rokonaikkal együtt elfogadták Krisztust, és szövetséget kötöttek, alámerítéses keresztséggel vállalták a vele való szövetséget. És menjünk ezek után tovább a történetünkben, nézzük meg, hogy folytatódik itt Filippiben az evangéliumnak a terjesztése. A 16-tól a 18-ig terjedő verseket a következőképpen olvasom. Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elünkbe, kiben jövendő mondásnak lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ez követvén Pált és minket kiáltott vala mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át mívelte, Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Nézzük meg ezt a történet részletet. Azt látjuk, hogy ez a szolgáló leányka, ugye, aki sok hasznot hajtott az ő urainak az ő jövendő mondásával, Pált és Silást elkezdte kísérni, ment ő utánuk, és mit mondott? Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösség útját hirdetik. Jó dolgot mondott ez a szolgáló leány, vagy nem jó dolgot? Igazat mondott, vagy nem igazat mondott? Jó dolgot mondott, nem? Abszolút jó dolgot mondott. Pál apostol mégis miért dorgálta meg a benne levő lelket, hogy ezt ne tegye és ne mondogassa ezt? Miért? Miért nem Hagyta jóvá ezt Pál. Hát nem volt ez egy jó besegítés, hogy úgy mondjam. Ez a leányka mindenkinek ezt mondogatta róluk, és igazat mondott ez a leányka. Miért tette akkor ezt Pál, hogy ahogy olvassuk, megbosszankodván, és kiűzte belőle ezt a lelket? Azért, mert mindenki tudta erről a leánykáról, hogy milyen lélek befolyása alatt van. Ugye ismerték azt a befolyást, ami ezt a leányt hatalmában tartotta. És félő volt, hogy azonosítják Pál apostolék küldetését ezzel a lélekkel, ami ebben a leánykában volt. Éppen ezért lejáratta volna az igazságnak, az evangéliumnak az ügyét, és ezért Pál el akarta határolni magukat az ördögi léleknek a befolyásától, és ezért tiltotta meg ennek a leánynak, ezért űzte ki belőle ezt a lelket, az ördögi lelket, hogy ne cselekedje ezt, és ne mondja ezt, ne keverjék őket rossz hírbe, és ne azonosítsák a szolgáló leány tevékenységét az ő tevékenységükkel. És nézzük meg ezek után vajon mit gondolunk, ennek mi lesz az eredménye. Mit olvasunk? Ez a leányka, ezzel az ő lelkével, ugye az ördögi megszálltsággal, a jövendőmondás lelkületével sok hasznot hajtott az ő urainak. És mi történik ezután, miután Pál kiűzi ebből a leánykából ezt a lelket? Azt olvassuk a 19. verstől. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást vonták a piacra a hatóságok elé. És oda vezetvén őket a bírákhoz mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadt a sokaság ő ellenük. Csak idáig, majd később mindjárt fogjuk olvasni a többi részét. Mit váltott ki ez az ő uraikból, a szolgáló leánykának a gazdáiból? Haragot, ellenszenvet, gyűlöletet Pál iránt. Az ő keresetüknek a reménysége elveszett. Nem tudtak hasznot húzni többet ebből a kislányból. És ezért fellázították a város lakóit Pál és Silás ellen. Megint szeretném azért ezt megjegyezni, hogy ahol az Isten lelke elkezd munkálkodni, minek vagyunk tanúi végig az apostolok cselekedete áttekintése kapcsán, Sátán azonnal ellentámadásba indul, bármilyen módon, de meg akarja akadályozni azt, hogy az evangélium terjedjen. Itt ezzel a módszerrel próbálkozott, ezzel a lánykával először, hogy azonosítsák Pál apostolék működését ezzel a lélekkel. Utána, amikor Pál apostol kiűzi az ördögi lelket belőle, akkor felindítja az embereket Pál apostolék ellen. És nézzük meg ezek után a 22-től a 24-ig terjedő verseket. A 22-től 24-ig terjedő versekben ezt olvassuk. A bírák pedig letépetvén ruháikat megvesszőzteték őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlöcbe, és a lábaikat kalodába szorította. És itt szeretnék visszatérni arra leginkább, amit az elején mondtam. Ki vezette őket ide, Filippibe? Egyértelmű volt, hogy a lélek vezette őket. És mi történik? Először egy ilyen szerény kezdett, csak egy asszony a családjával. Utána ez a szörnyű szenvedés, megalázó helyzet megveszőztetik őket, letépik róla a ruháikat, sok ütést mérnek rájuk, lábaikat kalodába szorítják, börtönbe kerülnek. Az Isten vezetése, és ennek ez a jutalma, ez a következménye. Mi vajon hogy reagálnánk egy ilyen élethelyzetben a történésekre? Vajon mi mit cselekednénk? Szeretném mindjárt felolvasni azt, hogy Pál apostolék hogy cselekedtek. A 25. versben így olvassuk. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Nézzük meg ezt a csodálatosan szép Biblia verset. Éjféltájban nem azt olvassuk, hogy Pál és Silás morgolódtak, zúgolódtak, panaszkodtak. Szembefordultak az isteni vezetéssel, megkérdőjelezték az ő elhivatásukat. Nem. Hanem énekkel dicsőítették az Istent. Szeretném, hogyha megállnánk, és végig gondolnánk mindezt. Pál és Silás imádkozik, énekel a nyomorúság közepette, amelybe, most csak idézőjelbe szeretném megemlíteni, de az Isten vezette őket, ugye? Pontosabban az ő megengedése folytán volt ez. Ő vezette ide őket, az Isten pontosan tudta, hogy ez lesz az ő osztályrészük. Ide küldte őket, és ők nem szembefordulnak az Istennel, hanem imádkoznak, és énekben dicsőíték mindezért őt. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért dicsőítették énekkel és imával az Istent? Miért? Mi adott nekik ehhez erőt? És egyáltalán mit mondhatunk az ilyen szenvedésekről, a Krisztusról való szenvedésről? Hogy gondolkodott Pál és Silás? Szeretnék egy igét olvasni, most nem Pál apostol leveleiből, hanem Péter apostol első leveléből. Péter apostol első leveléből a második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben. Nézzük meg, mit mond Péter, ami Pálnak is mélységes meggyőződése és hitvallása volt. A következőt olvassuk. Mert ez kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mi volt Péternek is, Pálnak is, az összes tanítványnak, az összes apostolnak, minden őszinte hívőnek mi volt a mélységes meggyőződése? Hogy mi nem arra hivattattunk el, hogy békében, háborítatlanul, jólétben éljünk, hanem arra hivattattunk el, hogy vegyük ki a részünket a Krisztusért való szenvedésből. Ne akarjuk kikerülni a Krisztusért való szenvedést. Miért? Mert Krisztus is szenvedett mi érettünk. Ha Krisztus azt a mérhetetlen szenvedést vállalta értünk, akkor mi milyen alapon akarunk megmenekülni a szenvedésektől? Mi Krisztus fölé akarunk kerülni? Mi Krisztusnál kiválóbb körülményeket akarunk magunknak biztosítani? Mi jobb élethelyzetet, nagyobb megbecsülést kívánunk magunknak, mint amiben a mi Urunknak része volt? Pál, Péter, a többi tanítvány, a többi apostol pontosan átérezte mindezt. És azon kívül még gondoljunk arra, hogy Pál mit tett korábban a keresztényekkel, a hívőkkel? Milyen szenvedéseket okozott nekik? És Pálnak nyilván mindez az emlékezetében volt, hogy ő ezt tette a többiekkel, és azok hogy viselték? Egy István például a megkövezést hogy viselte el? Ugye békével, imádkozva, igen, ők sem, szóba sem jött, nem tartották azt egy elfogadható magatartásnak, hogy a nehézségek, a próbák a rossz helyzet miatt zúgolódjanak, vagy elcsüggedjenek. Pál apostol azt mondja, mi ilyen szolgálatban vagyunk, és nem csüggedünk el. Semmilyen életkörülmények között nem adták át magukat a csüggedésnek, hanem valóban azt vallották, hogyha Krisztusi szenvedet érettük, nekik is osztozni kell ebben a szenvedésben. És nézzük meg, azt olvassuk a harmadik fejezet 14. versében, a Péteri első levél harmadik fejezet 14. versében. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek se, zavarban essetek. Teljesedett ez Pál és Silás életében? Azt mondja, ha szenvedtek az igazságért, boldogok vagytok. Mikor tud valaki dicsőítő éneket énekelni és imádkozni szívből? Ugye akkor, hogyha boldog. Különben nem tud, különben csak zúgolódás, panasz jön az ember szájára. Ők pedig boldogok voltak. Boldogok voltak, és miért? A következőt olvasom a negyedik fejezetből, ugyancsak a Péteri első levél negyedik fejezet 13-14-16. Verséből. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mit mond Péter? Ha valaki Krisztusért szenved, akkor megnyugszik rajta a dicsőségnek és az Istennek lelke. Tehát az Istenhez a legközelebb ekkor vagyunk, amikor mi érte nehézségeket tűrünk, amikor szenvedünk érte. Ez nem csak feltétlenül olyan szenvedés jelent, hogy megvesszőznek, a ruhánkat letépik és a lábunkat kalodába szorítják. Akármilyen szenvedés Krisztusért. Azt mondja, hogy akkor vagyunk a legközelebb hozzá. Az Isten lelke közvetlenül mellettünk van, Krisztushoz emel bennünket, hiszen osztozunk az ő szenvedéseiben, és ez örömet, boldogságot és Isten dicsőítést várt ki az emberből, a hívő emberből. És ezt tapasztaljuk Pál és Silás életében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek van egy Istent nem ismerő ember életében a legnagyobb hatása és befolyása. Mit várnánk? Valakit megveszőznek, börtönbe zárnak, szenvedés okoznak neki. Mit várnánk? Hogy fog az viselkedni? Ugye, ha legalábbis nem hangosan szitkozódik vagy zúgolódik, de legalábbis mogorva lesz, csüggert lesz, magába fordult lesz, a saját fájdalmával fog foglalkozni, és ezzel szemben pedig nem ezt látjuk. Ezzel szemben az ellenkezőjét látjuk, és még egyszer lapozunk vissza az apostolok cselekedetéhez, és olvassuk el a 16. fejezet 25. versét még egyszer, a következőképpen: éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent, és most figyeljük, a foglyok pedig hallgatják őket. Nyilván ez a kifejezés nem azt jelenti, hogy hát persze, hát mit tehettek volna, egy cellában vagy egy börtönben voltak, hát nem tudták a füleiket bedugni. Nyilván nem ezt jelenti, hanem az, hogy odafigyeltek rájuk, hallgatták őket. Ez egy olyan különleges esemény volt, amilyet ők még nem tapasztaltak, mert egy elítéltől mindent vár az ember, de nem imádkozást, nem énekkel való Isten dicsőítést. És itt szeretnék megállni, és szeretném elmondani azt, hogy mi a legnagyobb hatást az emberekre, a környezetünkre nem a prédikációnkkal tesszük. Pál és Silás egy szót nem prédikált a többi fogolynak, hanem a szenvedésekben, a megpróbáltatásokban tanúsított magatartásunkkal tudjuk a legnagyobb eredményt elérni, a legnagyobb hatást tenni a körülöttünk élő emberekre. Ahogy mi egy nehézséget, egy megpróbáltatást, egy szenvedést elviselünk, az mindennél ékesebben mutatja, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Krisztussal, mert emberileg ez lehetetlen, hogy ilyen helyzetben valaki ilyen lelkületet tanúsítson. Ez az Isten lelkének nyilvánvaló munkája, és igen, ezt érezték, látták ezek a foglyok, akik össze voltak zárva Pállal és Silással. És azon túlmenően nem csak az éneket hallották, nem csak az imádságot hallották, hanem mit éreztek meg? Megérezték azt a légkört, azt a lelkületet, ami Pálban és Silásban volt. Mit mondtunk? Ha valaki Krisztusért szenved, az Isten lelke ott van mellette egész közel, hatalmas erővel árad ki, hogy erősítse. És ennek a befolyása érezhető. Azok, akik nem akarják, azok sem tudják ezt szinte semmibe venni. Érzik azt a befolyást. Azt hiszem, mindannyian így vagyunk az életben, találkozunk egy emberrel, és abból valami befolyás árad. Találkoztunk már olyan emberrel az életben, akiből valami hatalmas béke, nyugalom áradt. Ugye, ritkán, de van ilyen. Megérezzük, ugye? És gondoljunk bele, ez a béke, öröm, nyugalom, ami ezekből az emberekből áradt, mélységes hatást tett azokra, akik körülöttük voltak, az összes többi fogolyra. és nézzük meg, az Úr mit cselekszik, hogy lép közbe. A 26. versben ezt olvassuk, és hirtelen nagy földindulás lőn úgy annyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Tehát az Isten hatalmas csodát cselekedett, hatalmas földindulás, földrengés, a tömlöc fundamentumai megrendültek, az ajtók kinyíltak, a bilincsek leoldódtak. Igen, egyértelmű isteni csoda, isteni közbeavatkozás következett be. És nézzük meg ezek után a 27-től terjedő verseket. Fölserkenvén pedig a tömlöc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Azt pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Egyelőre csak idáig olvassuk a történetet. Nézzük meg ezt az ige szakaszt. A tömlöztartó fölserken, ő is látta, tudta, hallotta, hogy ezek az emberek, Pál és Silás, hogy viselkedik a börtönben. És azt olvassuk, hogy amikor a földindulás lett, akkor fölserkent a tömlöc tartó, és mit látott? Azt látta, hogy a tömlöc nyitva vannak, tehát ugye, hogy a tömlöcnek az ajtai megnyíltak, és mit akart tenni? Öngyilkos akart lenni. Kivonta a fegyverét, öngyilkos akart lenni, azt gondolta, megöli magát, mert hogy a foglyok mind elszöktek. És olyan érdekes, nem tudom, ebből a következő versből mit látunk, a 28. versből, azt olvassuk, hogy Pál azonban nagy fennszóval kiáltott, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mi mindnyájan itt vagyunk. Szinte magunk előtt van a jelenet, hogy látja, hogy ez az ember meg akarja ölni magát, ő pedig oda kiabál neki, hogy megállj, ne tedd, hát mindannyian itt vagyunk, nehogy valami kárt tegyél magadba. Kinek mondja ezt? Annak a tömlöztartónak, aki kalodába szarította az ő lábaikat, akiktől szintén szenvedést és nyomorúságot kellett nekik elviselni. És utána azt mondja a Biblia, hogy azonnal beugrott ugye a tömlöcbe, és remegve borult Pál és Silás elé, és kihozván őket mondta, urai, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Ez az ember szintén nem hallott egy prédikációt sem Páltól és Silástól, de látta az ő magatartásukat. Látta az ő lelkületüket, és ez mindennél ékesebben szóló prédikáció volt az ő életében. Megint szeretnék itt megállni, és szeretném a saját életünkre vonatkoztatni, mert gyönyörű történetek, de mit kezdünk mi most itt ezzel a történettel? Valaki tesz velünk valami rosszat. Jelen esetben ugye a tömlöc tartó is kalodába szorította a lábaikat, jó, hogy neki ez volt a parancsa, de hát ő ugye mindezt megcselekedte, szenvedést okozott Pálnak és Silásnak. Mi lett volna akkor, hogyha Pál és Silás haragosan, indulatosan, durván bánt, vagy beszélt volna ezzel a tömlöc tartóval, úgy oda mondogatott volna neki. Na, majd te is megtudod, mert az Isten büntetése utolért téged, vagy ki tudja bármit, ingerülten, nem a teljes szelítség lelkületével szóltak volna. Mi történt volna ekkor? Szeretném, mondom, a mai életünkre a figyelmet ráirányítani. Például csak egy egész hétköznapi példát mondunk, ismerünk embereket, mondjuk például a közértben, vagy a boltost ismerjük, az elárusítót, becsap minket, vagy valami kellemetlenséget okoz nekünk, és mi elkezdünk vele perlekedni, elkezdünk indulatosan beszélni, eléggé csúnyán. Ezek után hadd kérdezzem meg, hogy egy adandó alkalommal tudunk neki bizonyságot tenni a Bibliáról, a Krisztus evangéliumáról? Ugye lehetetlen. Hogy fogok neki bizonyságot tenni, amikor előtte jól összevesztem vele? Igaz, hogy ő csapott be engem, ő bántott engem, de elvágom az utat ahhoz, hogy én bizonyságot tudjak neki tenni az evangéliumról. Hogyha Pál és Silás is ingerülten, vagy emberi felháborodás hangján szólt volna ehhez a börtönőrhöz, nem ezt a lelkületet tanúsítva, később nem lett volna lehetőségük arra, hogy valóban megközelítsék ezt az embert, és valóban ezt a lelkületet, amit látott náluk, ez volt az, ami meggyőző volt, és ez volt az, ami az ő megtérését elősegítette. És mit mondott? Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek. Igen, hiteles, ki kell, hogy mondjuk Pál és Silás hiteles volt a tömlöc tartó szemében, nem a beszédük, hanem a magatartásuk által. És ezért a magatartásuk utat nyitott az ő prédikálásuk elfogadásához. És így kell nekünk is az életben élni, olyan magatartást tanúsítani a munkahelyen, a barátokat, ismerősök mindenki előtt, hogy a mi életünk útnyitó legyen ahhoz, hogy utána a szavainkat is elfogadják, hitelesek legyünk az emberek szemében. És nézzük meg ezek után a 31-től 34-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdetik néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak, és az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmosá az ütésektől, tehát a vérnyomoktól, mindattól, ugye, amit okoztak nekik, és megkeresztelkedének azonnal ő és az övéi mindnyájan, és bevivén őket házába asztalt terítenékik, és egész háza népével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek. Igen, ez a második hatalmas eredmény ezen az úton. Igen, megtér Lídia az ő háza népével, megtér a filippibeli börtöntartó az egész háza népével. Igen, hatalmas esemény. Ezekért az emberekért küldte őket az Úr oda, ebbe a helységbe, hogy itt végezzék a szolgálatot szenvedés árán, de annál nagyobb bizonyságképpen. De itt szeretnék még a 31. versre kitérni, mert erre a kérdésére a börtöntartónak, hogy uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek, Pál a következőt mondja, és Silás, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Szeretnék erre az egy igére azért kitérni, mert nagyon sokan szokták ezt mondani a Bibliából, ezt az igét és hasonló igéket, amik valóban így vannak megörökítve az igében, higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. De ezt nagyon sokan félreértik, nagyon sokan félreértik, azt mondván, hogy semmi dolga nincs az embernek, ugye? Csak egyszerűen elméletben elhinni, elfogadni, hogy Krisztus a Messiás, higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. De szeretnék egyetlen egy igét ezzel kapcsolatban felolvasni, János evangéliuma 3. fejezetének a 36. verséből. János evangéliuma 3. fejezetének 36. verse a következőt mondja. János evangéliuma 3. fejezet, 36. verse. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragjára marad rajta. Tehát a hitet és a neki való engedést azonos fogalmakként említi a Szentírás. Azt mondja, aki hisz a fiúban, és aki nem enged a fiúnak. Ugyanazok a fogalmak. Tehát hinni a fiúban, hinni Jézus Krisztusban, mivel egyenlő, engedelmeskedni neki, őt követni. Igen, higgy a Jézus Krisztusban, ami magába foglalja az ő útjain való járást, és üdvözülsz. És ezt mondja Pál apostol, és Silás is ezt mondják ennek a börtöntartónak, higgy és üdvözülsz a Krisztusban. Járj az ő útján, azokat a cselekedeteket cseleked, amelyeket Jézus mutatott be, és üdvözülsz mind te, és mind a te egész házad népe. És azt olvassuk utána a 34. vers végén, hogy egész háza népével egyben örvendezett, hogy hit az Istenben. Itt is megkeresztelkedtek a háznép, a család felnőtt tagjai, akik elfogadták Krisztust, és örvendeztek, hatalmas öröm volt a szívükben, hogy hittek, hogy befogadták szívükbe az evangéliumot, elfogadták Krisztust megváltónak. És utána nézzük meg befejezésül a történetnek a lezárását, és utána még egy tanulságot majd le fogunk vonni. Így olvassuk a 35. verstől, mikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöc tartó pedig tudtára adá el szavakat Pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondanékik, megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlözbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni. Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. a poroszlók pedig megmondák a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak. És oda menvén megkérlelék őket, és kivezetvén őket kérték, hogy menjenek ki a városból. Mit olvastunk ebben a történet részletben? Megvesztőzték őket, börtönbe csukták őket, aztán titokban el akarták őket bocsátani. Azt mondják, hogy nem úgy. Nem. Hanem jöjjenek ide, vezessenek ki bennünket. Ugye a munkájuknak a híre, ugye a munkájuknak az eredményességét is akarták ezzel többek között biztosítani. Jogtalanul bántak velük, és ezért követelték, hogy kérték, hogy igen, akkor vezessék ki őket, és kövessék meg ilyen értelemben. Tehát ismerjék el, hogy az ő büntetésük, ugye az helytelen volt, és ők utána, amikor mindez történt, akkor eljöttek, és kimentek a tömlöcből és a városból. De nézzük meg befejezésül még itt ebben a szakaszban a 40. verset. Kijövén pedig a tömlöcből, bemenének Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vígasztalták őket, és eltávozának. Ez a történetnek a lezárása számomra egy különösen kedves bibliavers, mert én azt hiszem, hogy mindannyian, legalábbis nem vagyok benne biztos, de nagyon sokan, hogyha nekünk kellett volna ezt leírni, akkor valami olyasmit írtunk volna, hogy elmegy Lídiához, meg az atyafiakhoz, és akkor ők vígasztalják őket ezekért a szenvedésekért, ugye, amiket el kellett szenvedni. De nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy Pál és Silás vígasztalja az atyafiakat, vígasztalja a hívőket. Nem ők szorultak vígasztalásra, ők vígasztalták a többieket. Micsoda hatalmas lelki erő ez. Nem panaszolták az ő szenvedéseiket, hanem vígasztalták a többieket, bátorították őket. Igen, hatalmas erő volt, lelki erő volt az Istennel való kapcsolatuk révén bennük, és valóban így alapították meg ezt a kis gyülekezetet Filippiben. És amit említettem befejezésül, összegzésül, két gondolatot szeretnék megjegyezni. Én szeretném azt a gondolatot kiragadni, és ez a kettő, amit szeretnék megjegyezni, hogy miért volt erre szükség? Miért volt szükség erre a szenvedésre? Miért volt szükség arra, hogy az Úr ilyen csoda módjára vezeti őket Filippibe? Látszólag kevés ember tér meg, és ilyen szenvedéseket kell nekik ott elszenvedni, azok előtt, akik előtt hirdetik az evangéliumot. Hát nem azt gondolnánk, hogy azok az emberek hogy megrémülnek, hogyha ezekkel ezt csinálják, hát akkor velünk is ezt fogják csinálni. Hát el is bátortalanodhattak volna. Nem. Mi volt ezzel a célja az Istennek? Kettős célja. Az egyik az, hogy ennek a csodának a híre nagyon sok felé eljutott. És ez jobban ráirányította a figyelmet az ő munkásságukra, mintha ez a csoda nem történt volna meg. Tehát Isten ezzel a csodálatos szabadítással az evangélium előmenetelét szolgálta. Figyeljük meg végig, idáig ezt láttuk apostolok történetében. Sátán támadja az evangélium hirdetést mindenféle eszközzel, rafináltan, kísértéseivel, csapdáival, de brutális módon is. És az Isten mindig mit tesz? A rosszat jóra fordítja, az igazság előmenetelévé válik minden rossz körülmény, amit Sátán az igazság feltartóztatásáért eszel ki. És a második szempont, amit szeretnék megjegyezni, azt a Filippi levélből szeretném felolvasni, mert tudnélik később Pál apostol az ő római fogságából sok-sok évvel később, több mint egy évtizeddel később ír ennek a gyülekezetnek, amelyet ekkor így, ilyen körülmények között alapított meg. És nézzük meg, hogy mit ír a Filippi belieknek az első fejezet 29 és 30. versében. Mert néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Mit mond ez a Biblia vers? Azt mondja a Filippi belieknek, a Filippi beliek milyen helyzetben voltak? Sokat kellett nekik szenvedni az evangéliumért. Az Úr pontosan tudta, hogy ők ebben részesek lesznek. És ezért így indította el ezt a gyülekezetet, hogy látták Pálnak a szenvedéseit, és látták Pál és Silás magatartását a szenvedésben. Élő tanúbizonyság volt nekik, hogy hogy kell a Krisztusról való meggyőződésért hitben szenvedni. Mit olvastunk? Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érte. És mit mond? Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyet láttatok én nálam. Igen, ezt látták Páléknál. És tanulhattak belőle, látták ezt a lelkületet, mindazt látták, ahogy ők viselkedtek. Ez élő példaadás volt a gyülekezetnek a későbbi szenvedések elviseléséhez. És mit mond? Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyet láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Ugye, mert ekkor is börtönben volt Pál apostol, ahonnan ezt a levelet írja. De szeretném azért megjegyezni, hogy ezek az élethelyzetek, az ilyen negatív élethelyzetek az evangéliumot soha nem tudják föltartóztatni. Pál apostol azt írja a Filippi belieknek, hogy tudtotokra akarom adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim előmenetelére lettek az evangéliumnak, az én fogságom is előmenetelére lett. Igen, Isten minden üldözést, minden negatív életkörülményt, ha az ő szolgái hitben és szeretetben tűrik el, az igazság előmenetelére tud fordítani. És ebből olyan gyümölcsök teremnek, amik máskülönben meg sem teremtek volna. És azok az emberek, akik pedig átélik a szenvedéseket, magukat nem veszteseknek tartják, nem a világ szerencsétlenjeinek, hogy én ezt a munkát felvállaltam, és mégis ennyi hátrány ér belőle, ilyen szenvedéseket kell elviselni, hanem boldog az ember, aki Krisztusért szenved, a Krisztus lelkületével, mert az ő életével, példaadásával embereket tud megmenteni Krisztus számára, és Pál apostoléknak is ez volt a legfőbb céljuk.